Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 25. Zsoltárunk első versét. 25. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Gyülekezeti alkalmaink kedden 19 órától fiatal felnőttek biblia órája lesz, szerdán 19 órától kóruspróbát, csütörtökön 10 órától biblia órát, délután 5 órától hittan órákat tartunk. A pénteki ifi órák közül 17 órától a Juvenis ifit, és 6:30 órától a nagy ifi órákat tartjuk meg. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk, 12:30-től a kórus próbál. Tisztelettel kérjük, hogy a jelenlévő presbiterek az istentisztelet után egy percre legyenek kedvesek visszajönni a templomba, csupán egy dologról kell beszélnünk, majd előre is köszönjük. Gyászoló családok érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjukon Nagy László Attila 59 és Kovács Erika 55 esztendőt élt testvéreinket. Kegyelmes Istenünk adjon erőt és vigasztalódást a hátramaradott gyászoló testvéreinknek. Az Úr Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Végül hirdetem, hogy a presbitérium döntése értelmében mai Isten tiszteletünkön gyülekezetünk volt lelkipásztorának, Takaró Károlynak hangzik el egy igehirdetése felvételről. Most 165. számú dicséretünket keressük ki. Énekeljük első 4 versét, 165. számú énekünk első 4 versét, énekeljük tehát. A 165. számú énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Álljunk fel és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy megtartottad életünket a mögöttünk lévő hét napjain is, és ma utunk ide házadba vezethetett. Te tudod egyedül, hogyan érkeztünk, mi is van bennünk igazán. Látod harcainkat, szenvedéseinket, hiányainkat. Tudsz vereségeinkről, elesettségünkről, vagy magányunkról, félelmeinkről, vagy éppen örömünkről, békességünkről is. Köszönjük, hogy pontosan tudod, mi lakik szívünkbe, és mi nem, mi az, amink van, és mi hiányzik életünkből igazán. Kérünk, beszélgess velünk ma is, tanácsolj, erősíts, vagy éppen fedj bölcsességet szerint. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten álltak kedvesük sírjánál búcsúzkodva. Kérünk, Jézus, hogy töröld le könnyeiket, és adj vígaszt, adj reményt, és megnyugvást nekik. Hívunk Szentlélek, jöjj közénk, és segíts, hogy meg tudjuk nyitni értelmünk és lelkünk ajtaját az Úr Jézus Krisztus beszéde előtt. Amen.
Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek. A Szentlélek Isten segítségével, ami Urunknak az üzenetét, az evangéliumot kívánom közöttetek hirdetni, megírva található a Máté írása szerint való szent evangélium 20. fejezetében, a 15. versben, ahol így szól Isten a gyülekezethez. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eddig az ige. Szeretett testvéreim, ma egy nagyon általános emberi gyarlóságról szeretnék az ige nyomán közöttetek szólani, az irigységről. Ez az egyik általánosabb emberi bűn, általános, mert egyformán szenvednek tőle hívők és hitetlenek. Nincs nyilvántartva a kardinális főbűnök között, de odavaló, mert hallatlan, romboló hatást vált ki az emberek életében. Az irigység boldogtalanságra kárhoztatja az embert. És ebből az is kiderül, hogy mindenfajta irigység mögött ott rejtőzködik maga a sátán. A sátán el akarja hitetni, hogy az Isten nem igazságos Isten. Ezzel a ténnyel naponta találkozunk. Azok, akik Istennel szembefordulnak, azok rendszerint erre hivatkoznak. Hogyha lenne Isten, akkor ezt sem tűrni, azt sem tűrni. Nem így osztaná el az emberek között a szellemi és az anyagi javakat, ahogyan az van. Nem tűrné meg azt, hogy legyenek szegények, gazdagok, kiuzsorázottak, kiuzsorázók, hogy elnyomottak és elnyomók, és így tovább, és így tovább. A szőlő munkások példázatát erről a szószékről már többször hallhattátok. Most azonban egy egészen speciális vonást szeretnék belőle csupán kiemelni, és ez az irigység tény, amelyik szinte kisüt ebből a történetből. Hiszen, amint hallottátok, itt ezek a szőlő munkások föllázadtak, És irigykedve néztek az utolsó időben munkába állókra, eltöltötte a szívüket valami megmagyarázhatatlan, de nagyon is emberi érzés, hogy miért kapnak azok annyit, mint mi, holott mi egész nap dolgoztunk, ők pedig csak késő este az utolsó órába álltak munkába. És a gazda egyforma bért adott neki. Hát bizony föltámad az irigységnek az ördöge, és úgy fölteszi az ember a kérdést, hogy milyen jó is azoknak az egyórásoknak, akik az egész műszakból csak egy órát dolgoztak. Mi pedig végig csináltuk az egészet. Munkahelyi problémák őrlik a mai ember idegrendszerét. A sok igazságtalanság, ferdeség, lazaság, megmagyarázhatatlan előnyök nyugtalanítják, háborgatják az embereknek a szívét. Hallatlanul sok igazságtalanság történik ott. Csak nemrég beszélgettem az egyik presbiteremmel is, aki keserű szívvel mondta el ezeket az ott tapasztalt, és szinte elviselhetetlen igazságtalanságokat, amik ott történnek. Valójában ilyen az élet. Ez az élet. És vajon tényleg igazságtalanságról van-e itt szó, vagy csupán az irigy szem és az irigy szív tévedéséről? Az irigység, drága testvéreim, lényegében véve egy állandó lázadás az Isten igazságossága ellen. Az irigység, az önző szívnek a vaksága az Isten ajándékainak a meglátására. Az irigy szemű ember sohasem azt látja meg, amit ő kapott, hanem mindig arra néz, amit más kap. És nem veszi észre, hogy az Isten mennyi meg nem érdemelt ajándékkal ajándékozza meg az ő életét naponta. Mindig csak arra figyel, ami neki még nincs, és nem tud örülni annak, ami neki már van. Ez az irigységnek az alapmotívuma. Így teszi az irigységnek ez a gonosz ördöge boldogtalanná, kifosztottá, megsebzetté a mi életünket. És ne mondjátok, hogy belőletek hiányzik ez a bűn. Ott rejtőzködik ez az emberi szívnek a legmélyén, minden emberi szívnek a mélyén. Még a legmélyebb hívő emberek szívében is megtalálható, mert gondoskodik róla a sátán a maga állandó munkájával. Én emlékszem a gyermekkoromba, a gyermekkoromra. Az én édesanyám még a két drága kezével gyúrta a mindennapi kenyeret, és sütötte meg azt. Még egy nagy fateknő mellett állva mosta ki a ruhát. Még a kerekes kútról hordta be minden nap a vizet. Naponként begyújtotta a spárheltot, a kályhát, hogy az otthonunkban meleg legyen. Én még úgy jártam a középiskolába, a tőlünk, mint egy 20 kilométerre lévő nagyvárosban, minden reggel, télen is, még sötét téli reggelen, reggel 4:30 kellett fölkelnem, és a frissen hullott hóba indultam ki az állomás felé, hogy felszálljak arra a vonatra, amelyik másfél óráig döcögött be velem az iskolába. Én minden nap délután 4 és 5 óra között érkeztem meg, és akkor jutottam egy tányér meleg ételhez. És Isten kegyelméből az lettem, ami lettem, és itt vagyok Isten kegyelméből ma is közöttetek. Igen kemény és nehéz volt ez az élet a mai mérték szerint, és mégis hallatlanul boldogok voltunk. Én úgy emlékszem vissza erre az időre, mint az életem legszebb részét. Mert észrevettük az Isten mindennapi ajándékát. És úgy hozzámérem a mai világot, a mai fiatalságot, a mai embereket. Ma, amikor egy gomnyomással elindul a mosógép, a háziasszonynak nem kell ott görnyedni a fateknő fölött. Nem kell télen, nyáron kihordani a szennyes vizet. Csak egy csapot kell elcsavarni, és már is jön a friss víz. Csak egyetlen mozdulat, és már is meleg van az otthonodban. Nem veszi észre a mai ember, hogy mennyi mindenért kellene neki hálát adni. Csak az a baj, hogy sohasem azt veszi észre, amilyen már van, hanem mindig oda néz. És mindig arra néz, amilyen még nincs, és ezt teszi boldogtalanná az életét. Nem mer, nem tud örülni az Isten ajándékainak, az Isten kegyelmének. Én csupa panaszolkodó emberekkel találkozom. Fiatalok és idősek egyaránt, ahányszor találkozom velük, mindig elmondják, hogy mennyi minden rossz van ebben az életben, és mennyi minden hiányzik. És nekem akkor eszembe jut a gyermekkorom. És én olyan boldog vagyok, hogy ilyen volt. Én össze tudom hasonlítani. Én tudom, hogy mit kaptam, és mit kapok az Istentől. De kevés a boldog ember. És ennek maga az ember az oka elsőrendben. Ne az Istent tegyük felelőssé a boldogtalanságunk miatt, ha van ilyen, hanem ezt az elégedetlen, örökké zúgolódó szívünket, ezt a vak szemünket, amelyikkel nem érezzük, amelyikkel nem látjuk meg az Istennek minden nap oly gazdagon, olyan tékozló módon adakozó jóságát és szeretetét. Olyan jó, hogy a televízió bemutatja nekünk, hogy mennyi nyomorúság is van valóban az életben. A sok testi fogyatékos, a sok lelki, szellemi beteg ember között te úgy járhatsz, mint aki mind ezekben a fogyatékosságukban nem szenved. Mekkora ajándék csak egyetlen egy nap is egészségesen. Ez csak azt tudja, aki már feküdt beteg ágyban. Mekkora nagy áldás csak egyetlen egy nap is boldogan és problémamentesen, az csak azt tudja, aki már ott volt az élet és a halál mesdjéjén. Mekkora nagy ajándék az az Istennek maga az élet, az egyszeri és a megismételhetetlen, csodálatos alkalom arra, hogy észrevegyem, hogy az Isten terített asztalt készít a számomra minden napon, és hogy körülvesz szeretettel az ő szeretetével, és a szeretteink szeretetével. De kevés a boldog ember, és ez rajtunk. De vajon a hívő emberek között van-e irigykedés? Tesszük fel a kérdést. Hát ez a példázat egyértelműen azt bizonyítja, hogy van. Mert hiszen azokról van itt szó, akik az Isten szőlős kertjében munkálkodnak. A gazda az ő szőlős kertjébe küldte ki a munkásokat. Tehát itt az ő munkásairól van szó. azok között történt ez a botránkozás. Azok lázadtak föl. Azok tettek szemrehányást. Azok váltak irigykedőkké. Azok háborodtak föl a gazda igazságtalansága miatt. Ők, akik egész életüket az Isten szőlőskertjében munkálkodva töltötték el, úgy érzik, hogy többet érdemelnének, mint azok a haszontalanok, akik csak hivalkodtak ott az életnek a piacán, és a végén álltak csak a munkasorba. Úgy érezzük egy kicsit, hogy mintha igazuk is lenne. De vajon igaza volt a tékozló fiú bátyján? Mert az is ezt mondta, atyám, én itt maradtam, én reggeltől estig itt dolgoztam a te szöllős kertedbe, ez a másik meg elbitangolt. És most ünnepet készítettél? És most gyűrűt húzol az ujjára, és új ruhát adsz reá, és levágatod a hízott borjút, és ünnepet rendelsz? Hát igazságos atya vagy te. Ezek az emberek nem veszik észre, hogy az Isten szöllős kertjében munkálkodhatni önmagában véve is ajándék. És ez a kérdés megoldása. Az, hogy valaki korai ifjúságától fogva az Isten közelségébe hívő ember módjára élhet, az a legnagyobb ajándék. Az a megfizethetetlen ajándék. Az a legnagyobb kitüntetés. Az a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb boldogság, a legnagyobb öröm. Isten közelségében lenni. Hívő emberré válhatni. A Jézus Krisztussal naponként találkozni, őhozzá bizalommal mehetni, az Isten ajtaján mindig bekopogtathatni, abban a bizonyosságban, hogy megnyittatik és meghallgattatik az imádságom. Nem áldozat az Isten szöllős kertjében dolgozni, hanem kitüntetés és ajándék. Nem irigykedni kell a későn beállókra, hanem sajnálni kell őket. Nem ők részesülnek különleges ajándékba, hanem te, aki már régen az Isten országában munkálkodol. Az Zebedeus fiaknak az édesanyja odament Jézushoz egyszer, és protekciót kért az Úrtól. Azt kérte, hogy Uram, ígérd meg, hogy majd a jobb és bal kezed felől ülteted az én fiaimat, és az Úr Jézus elutasította. Nagyon naívnak és nagyon alkalmatlannak találta ezt a kérést, és ilyen kéréssel hiába is fordulna bárki is az Istenhez, és bárki is az Úr Jézus Krisztushoz, hogy én szeretnék a mennyeknek az országába kiváltságos lenni. Valami magasabb helyen ülni, hiszen én régóta munkálkodom. Én régen a hitnek az útját járom. Én hűségesebb voltam, mint egy sereg haszontalan. De hogy is mondta egyszer Jézus a farizeusoknak, a paráznák és a vámszedők meg fognak előzni benneteket az Isten országába. Ezzel nyilván el akarta oszlatni azt a tévhitet, mintha megkülönböztetést tenne ő ebben az országban. A gazda nem rövidítette meg, testvéreim, egyik munkásának a bérét sem, hiszen a reggeliek megkapták azt, amit nekik az Isten ígért. Maximálisan, 10 pénzben alkuttak, meg a 10 pénzt megkapták. Mi keresni valójuk van? Hát minek néznek azokra az utolsó órába beállókra? Hát miért fáj nekik, hogy azok is megkapják ezt az összeget? Ez a bér, amit az Isten fizet az ő munkásainak, nem váltható apró pénzre, mert ez a bér, jól figyeljétek, ez a bér a kegyelem, ez a bér a bűnbocsánat, ez a bér az Isten szeretete, ez a bér az üdvösség. És ezt nem lehet felaprózni. Itt nem lehet úgy elrendezni a dolgot, hogy az Isten valakinek csak egy kis kegyelmet ad, a másiknak több kegyelmet ad, a harmadiknak még több kegyelmet ad. Ilyen nincs. Istennek csak egyfajta kegyelme van. Nem lehet felaprózni a bűnbocsánatot. Nincs olyan, hogy az Isten egy kicsit megbocsát, a másiknak jobban megbocsát, a harmadiknak még jobban megbocsát, a negyediknek teljesen megbocsát. Ez elképzelhetetlen. Nincs olyan az Istennél, hogy az Isten valakit egy kicsit szeret, a másikat jobban szereti. Ez csak nálunk van, embereknél. Mi tudunk valakit kicsit szeretni, meg jobban szeretni, meg egészen szeretni. Az Isten csak egyféleképpen tud szeretni. Egészen, teljesen, maradéktalan. Nem lehet felaprózni az üdvösséget, hogy valaki egy kicsit üdvözül, valaki csak egy kicsit jut be a mennyek országába, valaki csak az előcsarnokig jut el, nem. Az Isten nem személyválogató, és az Isten maradéktalanul adja a bért mindazoknak, akik az ő szőlőskertjében munkálkodnak. Tudomásul kell vennünk, testvéreim, hogy az emberi, a földi rangsorolást az Isten sohasem alkalmazza. Én tudom, hogy mert beszéltem is egy sereg hívő emberrel, akiknek a lelkébe él ott valami olyan fajta remény alaptalanul, mintha az Isten országában majd abban a csodálatos országban rangbeli különbségek lennének. De vajon milyen alapon? Vajon milyen alapon? Azért, mert az egyik tökéletesebb volt itt a földön, mint a másik. Hát, ha mindent elvégeztetek is, csak haszontalan szolgák vagytok, mondja Jézus, nem én, akik csak azt csináltátok, ami a kötelességetek volt, semmi különbér nem jár érte. Hát mire alapozzátok az igényeiteket? Hát nincs ennek alapja. És vajon milyen lenne az az Isten országa, ahol a szubordináltságnak a helyzetében élnének az Isten megváltottjai, ahol az alárendeltség és a fölé rendeltségnek az itt a földön is olyan nehezen elviselhető állapota ismétlődne meg. Semmiképpen sem. Itt a földön koldusból lehet király, királyból lehet koldus, de ott fent királyfiak leszünk mindannyian a választottak, hiszen a királyok királya fiaivá fogadtattunk. Akármilyen nehéz, a te irigy szíved ne mondjon ellent. Ne mondjon ellent ennek a ténynek és ennek a valóság. Befejezésül halljuk meg Isten ígéjében az ő szemrehányását is. Azt mondja az íge, azt mondja az Isten, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És vajon nem így van-e? Miért fáj neked, hogy a te szomszédodat is szereti az Isten, akit te nem szeretsz? Miért fáj te neked, hogy az Isten megáldja azt a másik embert is, aki neked kárt okozott? Miért fáj neked, hogy az Isten megnyitja az üdvösség kapuját annak a másiknak is, akiről pedig neked elmarasztaló véleményed van? Aki a te ítéleted alapján nem érdemelné meg ezt az üdvösséget, és nem érdemelné meg a kegyelmet és a bűnbocsánatot. Aki te nem tartasz jó hívő embernek, aki te nem is tartasz hívő embernek, akiről neked nagyon súlyos kritikád van, aki felől. Miért fáj neked, hogy az Isten kinyitja a számára az örökké valóság kapuját? Miért fáj neked, hogy azt a másik embert is hófehérre mossa a Krisztus kihulló vére, nem csak téged? Miért élsz ilyen hamis, irigy szívvel ebben a világban, hogy irigyled a másiktól az üdvösséget? Amikor rámutatsz és azt mondod, hogy ez a parázna, ez a hitvány, ez a csaló, ez a hazug, ez a bitang, ez a templomkerülő, ez az Isten káromló, és így tovább, ez semmiképpen sem juthat be az Isten országába, mert méltatlan arra. Nem a ti gondolataitok az én gondolataim, és nem a ti utaitok az én utaim. Az Isten kegyelme nagyobb, mint amilyen nagy távolságra van az észak, a déltől, a kelet, a nyugattól. Fölmérhetetlen nagy az Istennek a szeretete, és megmagyarázhatatlanok ennek a kegyelemnek az útjai. Miért nem elégszel meg azzal, és miért nem boldogít az a tudat, hogy téged kiválaszt? Hogy te ott vagy a választottak seregében. Isten népe, drága testvér, nem irigykedhetik. Isten népének az a stigmája, az a jellemzője, az a valósága, hogy együtt tud örülni az örülőkkel, és együtt tud sírni a sírókkal. Próbáld meg a szívedet, van-e benne irigység. Avagy a Krisztus érzései, a Krisztus indulatai uralkodnak benne. Tudsz-e szívből örülni annak, hogy annak a másik embernek a számára is elhangzott a felmentő szó. Hogy az ígéret nem csak néked adatott, hanem a másiknak is. Tudsz-e örülni annak, hogy az Isten ölelő karjában ott van a te ellenséged is? Akkor vagy keresztény igazán. Akkor vagy Isten gyermeke igazán. Akkor vagy hívő ember igazán. Élj te csak boldogan, és nagyon boldogan abban a bizonyosságban, hogy Isten nem marad adósod. Megkapod, amit néked ígért, nem az érdemeidért, hanem a Krisztusba vetett hitedért, a teljes bért. Itt a földön az ő naponkénti áldását, ott fent pedig majd a bűnbocsánatot, meg az örök életet. Egyedül a Jézus Krisztus érettet kihullott drága véréért. Amen.
Imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, Hálát adunk neked igédért, amely élő és ható, amely a változó világban, elsiető időben, a változatlan igazságként hirdettetik és megáll örökké. Így köszönjük meg gyülekezetünk volt lelkipásztorának hűséges életét, aki a legnehezebb időkben is kitartott itteni nyája mellett, és immáron 35 esztendeje eltávozott minden élők útján örök hazánkba. Köszönjük, hogy igéd ma tükröt tartott elénk. Segíts nekünk, Urunk, hogy általa jól láthassuk magunkat, és ha úgy igaz, hogy irítség lakik bennünk, akkor most meg kérünk szemünket, és tisztítsd meg szívünket. Ne haragudj ránk, ha nem tudunk sírni a síróval, vagy örülni az örülővel. Bocsásd meg, ha nem örülünk a másik sikerének, előrejutásának, eredményeinek, valamiben való kiteljesedésének, vagy ha ez egyenesen fáj nekünk. Köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató, hogy te szereted azokat is, akiket mi nem. Felkínálod a bűnbocsánatot és örök életet azoknak is, akiket mi elutasítunk, éppen úgy, ahogyan nekünk is kínáltad és kínálod. Megvalljuk, Urunk, hogy mi is oly könnyen látjuk meg azt, amink nincs, és oly kevéssé látjuk meg és értékeljük mindazt, amink van. Köszönjük, hogy ma azt is megüzented, hogy nem maradsz az embernek adósa, sőt, teljes bért ígérsz a te szőlőskertedben dolgozó gyermekeidnek, akármennyi időt is szolgáltak neked. Adott földi vándor utunkon naponként áldásaidat, oda át pedig az örök életet tudjuk, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Áldunk és magasztalunk mindezekért, szerető mennyei édesatyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége jöjjön és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a záró énekünket keressük ki. Ez a 264. számú dicséret. 264. számú énekünket énekeljük végig mind az 5 versével. A 264. számú énekünk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.